gyors szavazás még mielőtt belecsapnánk a témába, mert hogy Perce Rajmond, ahogy már elmondtam, rovar farmer, és ha minden igaz, 2024-re Közép-Európa legnagyobb rovarfeldolgozó cége lesz az ő cége. Ki az, aki már evett rovart, vagy esetleg enne rovart? Kezeket föl. Úgyhogy mondjuk ilyen szárított szöcskét. Jó? Ki az, aki mondjuk így szárított rovart magában nem enne, de abból készítenek valami lisztet, abból már bármilyen ételt megesz rovarlisztből. Oké. Okay. És ki az, aki rovarból készült terméket adna a kutyájának vagy a macskájának? Kösz, jó. Nagyjából egyébként erre számítottam, és akkor ti jól alapoztátok meg ezt az üzleti modellt, mert amivel jelenleg foglalkoztok, az még nem emberi fogyasztásra készül, hanem állati fogyasztásra, ugye jól tudom. És itt a legtöbben arra szavaztak, hogy ők maguk még szerintem be is van kapcsolva, nézd meg.
Szólok?
Aha. Igen. Akkor jó. Szóval a legtöbben arra szavaztak, hogy ők maguk még nem ennének, még feldolgozott rovart sem lisztként, de az állatnak már gond nélkül adja.
Akkor itt a mikrofonon is szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Perce Rajmond vagyok, az Agrolupnak a társalapítója és ügyvezetője. A kérdésre a rövid válasz az, hogy igen, erre alapoztuk a bizniszt, és ezt a fekete katonalei lárva nevű teremtményt, ezt nem is szabad az Európai Unióban emberi fogyasztásra alkalmazni. Tehát van 8 darab olyan rovar, amit lehet, például a szöcske az első, vagy az egyik ezek közül, amiket lehet, ezeket nem is lehet. És egyébként igen, nagyon sokan már adnak a kutyáiknak, macskáiknak, hüllőiknek, sünéiknek és egyéb kedvetésből tartott állatoknak olyan terméket, amiben ezekből az állatokból készült fehérjeliszt van. Egyébként ez az a termék, ami a lárvákból majd készül a feldolgozási folyamatnak a végén. Ezt is meg lehet majd szagolni, meg lehet nézni, lögybölni, úgyhogy ez sem ördögtől való.
Figyelj csak, kezdjük a dolog legelején, és szólj, ha tévedek. Minden igaz, indult ez az egész cég egy ilyen holland labor projektként, azt hiszem 2017-ben, akkor megjelentek az angyalbefektetők, és akkor 2024-re az Agrolup lesz Közép-Európában a legnagyobb bogárfeldolgozó. Amit én nem tudok, hogy milyen végzettséged volt, vagy 2017-ben hogy gondoltad, hogy elindulsz egy holland labor projekten, aminek ez a célja?
Annyi pontosítás, hogy a társalapító az azért társalapító, mert van egy társam, akivel alapítottuk a céget, és ő az, aki Hollandiában kezdte el ezt a tevékenységet folytatni, én pedig vele párhuzamosan Magyarországon. Tehát az univerzum az meg úgy alakította a mi sorsunkat, hogy én kerestem valakit, aki ért jobban a technológiához, mint én, ő az üzlettársam pedig keresett valakit, aki mindenhez máshoz jobban ért, mint ő, kivéve a technológiát. És így ketten összeálltunk, és Magyarországon hozzuk létre ezt az üzemet.
Mi a te alapszakmád?
Én közgazdász vagyok.
Jó.
Ami attól függ, igen, tehát az a válasz mindenre, hogy az attól függ. Én ehhez értek leginkább számokhoz, tehát hogy én inkább vagyok a matematikus a cégben, ő pedig a költő. Körülbelül így tudnánk a viszonyunkat meghatározni. Tehát én a kereteket szeretem meghatározni, ő pedig azokat feszegetni.
És az igaz, hogy ez olyan szinten a jövő, és annyira hisztek ebben az álomban, ebben a jövőbeli álomban, ami nem csak jövőbeli, hanem igazából jelenbeli is, hogy beleraktátok kb. A családi vagyont, tehát ezt úgy kellett elindítani. Nyilván jöttek angyalbefektetők is, de hogy nektek ebbe iszonyat sokat először bele kellett tolni.
Hát igen, karriert, szabadidőt, mindent bele kellett rakni, és azt továbbra is belerakjuk, de hogy nem csak mi ketten vagyunk így, hanem már van egy nagyjából 15 fő csapatunk, akik ugyanezt megteszik, nyilván az anyagi részét leszámítva. Azért ez egy elég nagy elköteleződés egy olyan iparág irányába, ami amúgy most születik meg. Tehát, hogy mindenkinek a hitét bele kell rakni abba, hogy ez működni fog. És mi vagyunk azok, akik ezt realitássá váltjuk, azt a hitet, ami mindannyiunknak van, meg a befektetőknek, és egyébként ez a hit, hogy megvan.
Maguktól nyilván nem kelnek ki a lárvák. Mi történik nálatok az üzemben?
Mi mindent egy tető alatt csinálunk. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk azok, akik a lárváknak szánt alapanyagokból nekik szánt takarmányt készítünk, mindenféle növényi melléktermékből, búzakorpából, tejipari melléktermék, söripari melléktermék. Tehát az a jellemző itt a mi üzemünkre, hogy nekünk sohasem a főtermékre van szükségünk, mondjuk nem a banánnak a belsejére, hanem a héjára, mert hogy ezek a lárvák, ezek igazából mindent megesznek. A szarvasmarha trágyától által csont, az egyéb olyan kevésbé magasztos dolgokig, de hogy ami alkalmassá teszi őket arra, hogy az élelmiszerláncból bekapcsoljuk őket a takarmány oldalon, az az, hogy nekik csak takarmány minőségű alapanyagot lehet adni. Itt ebben a kis akváriumban egyébként búzakorpa, már átdolgozott búzakorpa található, és maga a fekete katonai lárva. Tehát bejön az alapanyag.
Bocsáss meg, akkor ez a fenntarthatósági modellekbe így tökéletesen illeszkedik, hiszen ezeknek a legyeknek vagy lárváknak kvázi minden jó, amit már sehol nem lehet használni.
Így van, és hogyha a szabályozói környezet változna, akkor ténylegesen minden jó lenne. De jelenleg nem lehet, hanem csak takarmány minőségű alapanyagot lehet nekik adni. Ezzel biztosítjuk azt, hogy ha bekerül mondjuk egy az élelmiszerláncba úgy, hogy ebből a légy lárvából készült lisztet megeszi egy sertés, abból készül mondjuk egy nagyon finom sertés comb, amiből egy pörköltet csinálunk, akkor ugye azzal lehet kivédeni azt, hogy nem kerül olyan szennyezőanyag az ő táplálékukba, ami a láncnak a végén az emberben valamilyen kárt okozna. Tehát, hogy emiatt nem lehet jelenleg emberi fogyasztásra alkalmazni ezt a fajta rovart.
Élelmiszerbiztonsági szempontból ez persze tökéletesen érthető, viszont ez így akkor kevésbé fenntartható.
Hát ez azért nem teljesen igaz így, mert hogy mi olyan alapanyagokat használunk föl alapvetően, amik jelenleg vagy komposztálásra kerülnek, vagy biogázüzemben kerül energiaként hasznosításra. Ami mondjuk Hollandiában, vagy nálunk mondjuk fejlettebb országokban már megoldott, hogy megvan minden biomasszának a helye, Magyarországon még ez nem kialakult, úgyhogy mi ténylegesen fenntarthatóságot tudunk teremteni azzal, hogy a mi üzemünkbe hozzuk az alapanyagokat, nem pedig komposztálásra vagy biogázba eresztjük egyébként a rendes beltartalmi értékkel rendelkező alapanyagokat.
Oké, tehát felfalják ezt a takarmány szintű táplálékot.
Igen, megcsináljuk nekik a takarmányt, utána van egy olyan szakasz, egy úgynevezett bölcsöde, amikor 1-től 5 napos korukig növekednek egy másik fajta tápon, majd pedig az 5-től 12. napig tart nekik az úgymond hízalásuk. És ez azt jelenti, hogy a 12. napon érik el azt a gazdasági optimumot, amikor őket érdemes learatni, vagy szüretelni, az a címe, az alcímegen az előadásunknak, tehát leszüretelni. Ez azt jelenti, hogy 12 napig élnek ezek a lárvák, onnantól kezdve, hogy ők kikeltek a kis tojásaikból. Hogyha tovább mennénk az idővonalon, akkor ők bebábozódnának, és legyek lennének belőlük.
Hogy azt már nem is várjátok meg egyáltalán.
Azt nem várjuk meg egyáltalán. A kis üzemünkben, Somogy megyében, ahol működünk, ott van egy kolónia fenntartásunk. Ebben az üzemben nem csináljuk ezt, hanem más forrásból szerezzük be a kis tojásokat, meg a kis lárvákat. Mi csak a hízlalda részét, vagy a szuperhősség készítés részét csináljuk, és ez 12 napos korukban véget ér. Viszont, hogyha megvárnánk azt, hogy ők bábozódjanak és legyenek belőlük, akkor ők párosodnának, és páranként egy 600-800 tojást leraknak, és a ciklus újraindul.
És miért nem éri akkor meg nektek ezt megvárni, ahelyett, hogy mástól kell beszerezni még a tojásokat?
Ennek technológiai válasza van, tehát, hogy még nincs egy olyan technológia erre az iparágunknak ezen részére kialakítva, ami a mi méretünkben skálázható lenne és automatizálható.
De hogy alapvetően ez lesz a cél?
Igen.
Oké, figyelj, ez a szüret, ez ilyen nagyon eufemisztikusan hangzik. Ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy van, 1 millió lárvát benyomtok egy pépesítőgépbe, vagy egy feldolgozógépbe, és egy pép lesz belőle?
Hát egy kicsit több, mint 1 milliót, de igen, tehát hogy nagyon, nagyon sok, tehát nagy mennyiségű lárva az, aki egy nap feldolgozásra kerül, tehát aznál az üzemméret, amit most megvalósítunk, naponta egy nagyjából 15 tonna élő lárva keletkezik meg. Az nagy szám. Tehát, hogy az egy hatalmas nagy mennyiség, és ezt dolgozzuk föl minden nap. Egyébként nem ennyire drasztikus a helyzet, hogy egyből bekerülnek egy pépesítőbe. Előtte még azért tehát elválasztjuk attól az etetőanyagtól, amit itt fogyasztanak. Utána van egy mosási, tisztítási fázis, igen. Van egy kábítási fázis is, tehát, hogy őket ugyanúgy, mint egy sertést kábítani kell. Úgyhogy ezt mi is megcsináljuk, aztán pedig egy szárítás.
Ez az előírás?
Igen.
Az állatvédelmi előírás, ami nyilván rájuk is vonatkozik.
Így van, pontosan igen.
Mivel kábítjátok el őket, gázzal?
Hideggel. Nem, tehát hogy van egy ilyen sokkos állapot, amit létrehozunk, és akkor gyakorlatilag tudattalanná válnak arra az időszakra, amikor az a sajnálatos dolog megtörténik, hogy fel lesznek dolgozva. Tehát, hogy kezdődünk egy ilyennel, aztán tisztítás, aztán szárítás, akkor lesznek azok a szárított kis rovarlárvák, amiket mondjuk lehet kapni, kifli.hu-ról lehet rendelni, vagy innen-onnan tücsköt. Tehát akkor egy ilyen kis szárítmány keletkezik, és aztán pedig kerül be a darálóba. És akkor a vége pedig ez a folyamatnak, ami itt van.
Ami állat eledel alap.
Ami kizárólag állati takarmányozásra szolgál, és ugye eddig beszéltünk a kutyáról, macskáról, gekkóról, ami azért célpiacunk, mert hogy hipoallergén ez a fehérje. Tehát, hogyha valakinek otthon volt olyan, van olyan problémája, hogy a kutyamacska vakarózik, ne adj Isten kihánya azt a kaját, amit megkapott, az nagy valószínűséggel azért van, mert olyan fehérjével találkozik, amit nem tud a szervezete feldolgozni. Ez egy olyan újfajta fehérje, amivel még nem találkoztak ezek az állatok, hogy emiatt hipoallergén, és ezért van olyan, hogy vannak olyan kutyatápok most már, hogy akár 100%-ban csak ez a fehérje része, vagy pedig 50% rovarfehérje, 50% mondjuk zöld borsó fehérje.
Egyébként ezt a honlapotokon olvastam, hogy ugye folyamatosan halljuk mostán, hogy el kell mozdulni ebben az irányba, mert hogy egyre többen leszünk, fenntarthatatlan az emberiség élelmezése, és ezért el kell mozdulni egy olyan irányba, ahol a fehérjét egy kicsit könnyebben és egyszerűbben nyerjük. És én ezt a ti honlapotokról tudtam meg, hogy nem elég, hogy most már él 8,5 milliárd ember a Földön, hanem hogy tartunk magunk mellett 500 millió házi állatot, kutyát és macskát.
Így van.
Aminek szintén ennivalót kell adni.
Igen. És amúgy nagyon szeretem még ide sorolni a díszmadarakat is, meg a gekkókat, meg a sünt, mert hogy egyébként azok kevesebben vannak, de hogyha összeadjuk az azok számosságát is, meg azoknak is ugye van szüksége táplálékra, az is több az ő felvevő igényük, mint amennyit az egész iparágunk elő tud állítani. Tehát, hogy itt hatalmas nagy piacokról beszélünk, és a legalapvetőbb ugye az a kutya meg a macska, de hogy nagyon-nagyon sokféle olyan kedvtelésből tartott állat van, akiket, hát sajnos, nem sajnos, de hogy ez a kedvenc táplálékuk. És amiről még nem beszéltünk, és hadd csatoljak át arra, hogy nem csak kis állatokat ethetünk vele, vagy etethetünk, hanem azért van haszonállat része is a mi bizniszünknek, tehát sertéseknek, baromfiknak is a fehérje részének bizonyos százalékát ezzel a termékkel ki lehet cserélni, de ott ugye nem a impulzus vásárlás az, meg a kisállatnak a családtagként való bánása az, ami miatt ezt berakják a gazdák, hanem azért, mert hogy ezzel például lehet a sertéseknél a sertésmortalitást csökkenteni. Mert hogy az első 2-3 heténél a sertésnél nagyon fontos, hogy milyen fehérjét eszik meg, és az hogy tudja a szervezete feldolgozni, és ennek a fehérjének az a különleges képessége, hogy több mint 90%-ban hasznosítható az állat számára. Ez, annak az eredménye pedig az, hogy kevesebb kis sertés fog majd elpusztulni.
És a minőséget, egy dolog most a minőségről beszéltél, amit állandóan lehet olvasni, nem tudom, hogy igaz-e, hogy ennyi fehérje előállításához, ha ezt rovarokból csináljuk, akkor sokkal kevesebb alapanyag kell, tehát hogy fenntarthatóbb az egész rendszer, mert sokkal kevesebb vízzel, sokkal kevesebb ipari termeléssel állítjuk elő.
Ez így van. Amúgy az egész csapat az emiatt kezdett el ezzel foglalkozni, tehát hogy milyen science-based targetokat határoztunk meg magunknak, tehát hogy nem ilyen greenwashing jelleggel szeretünk volna valamit csinálni, hanem erről tudjuk, hogy valóban működik, és hogy ez fenntartható. Tehát ez a csapatnak a legfőbb szerintem központi értéke az összes munkavállalónknak, hogy valami fenntarthatósággal kapcsolatost szeretnénk csinálni, és itt igazából számokat is tudok hozni, azt, hogy ha ugyanennyi fehérjét szeretnénk előállítani mondjuk csirkéből, ahhoz 30-szor több alapterületre van szükség. Hogyha mondjuk ugyanúgy baromfiból szeretnénk ezt a fehérje mennyiséget előállítani, akkor 40-szer több vizet kell felhasználni, hogy ugyanennyit meg tudjunk csinálni, és ennek velejárója az üvegházhatású gázok kibocsátása, amihez 40-szer kevesebbet használunk föl, mint hogy a konvencionális fehérje forrásokkal etetnénk mondjuk az állatokat.
Tehát egy végigveszem azt, amit mondtál, az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kéne, mert a hatásokat már látjuk. A földjeinket tönkretettük elsősorban műtrágyával, és elindultak Pakisztán és Afganisztán határában pont pár hónappal ezelőtt az első vízháborúk. Ez azt jelenti, hogy mivel nagyon vészesen fogy az erőforrás, és a föld nem végtelen, nem véges, akkor ez a jövőkész. Tehát nem tud más csinálni az emberiség?
Ez a jövőnek egy szignifikáns része, amiben hiszünk, hogy ezt a fenntarthatatlannak mondott állapotot egy picit át tudjuk billenteni a fenntarthatóbb irányba. Tehát azt nem tudom senkinek sem ígérni, hogy a holnap utánunk az ugyanolyan lesz, mint a ma, mert szerintem ez nem így van. Tehát biztosan változtatnunk kell. Viszont azzal, hogy mi rovarokat tenyésztünk, és azt be akarjuk integrálni az élelmiszer ellátási láncba, ezáltal azért dolgozunk nap, mint nap, hogy a közeljövőnk az hasonlítson ahhoz, amiben egyébként ma élünk. Mert az biztos, hogy más lesz. Csak még egy számot hadd mondjak, hogy 2004 és 17 között a szójatermesztés miatt egy nagyjából 315 ezer négyzetkilométernyi esőerőt kellett kivágni Dél-Amerikában.
Az három Magyarország.
Így van, pontosan. És akkor még a halfogyasztásról annyit, hogy ugye az egyik helyettesítő termékünk az a halakból előállított fehérjeliszt, és ugye azt jellemzően abból csinálják, hogy kimennek a nyílt vizekre, lehalásszák azt, amit kell, és vannak úgynevezett ilyen bycatch, tehát amit nem akartak kifogni, de mégis jött a hálóval, abból készítik ezeket az etetőanyagokat, és hogyha ezt a halászati kultúrát, vagy ezt a magatartást folytatjuk, akkor 2046-ra nem lesz mit kihalászni a tengerekből.
Miért fekete katona légy?
Azért, mert ezeknek a lárváknak a szuperképessége az, hogy ők 12 nap alatt megeszik az összes táplálékot, az összes energiát magukhoz veszik, ami az egyik 45 napos életciklusukhoz szükséges. Ez olyan, mintha hát én mostantól nem ennék körülbelül egy falatot sem, és hát élnék valameddig. Tehát ők ezt a gyakorlatban is megcsinálják, tehát ők, amikor bebábozódnak és legyek lesznek belőlük, ők már nem táplálkoznak, hanem csak isznak, és hát párosodnak ott az életüknek a vége fele. Tehát emiatt van egy gazdasági optimuma relatíve az élet görbéjüknek az elején, és emiatt nagyon ügyesen tudják hasznosítani azokat az alapanyagokat, amiket egyébként, és ezt biokonverziónak hívjuk, azokat az alapanyagokat, amiket egyébként más konverterek nem tudnak megcsinálni.
És mik azok a rovarok, amiket lehet majd arra is használni, vagy lehetne arra is használni, hogy emberi fogyasztásra alkalmas legyen a belőlük előállított fehérje?
Jelenleg 8 ilyen rovarfaj van. A teljes listával nem vagyok teljesen tisztában, de például a sejemhernyó, tücsök, szöcskének több alfaja. Tehát ez ilyen jellegű rovarok vannak. Erről van egy 8 elemes lista, amit be lehet építeni már az emberi fogyasztási étrendbe is. Ezek, de ezt nem úgy kell elképzelni jellemzően, hogy ezek szárított rovarként berepülnek a szánkba, vagy berakjuk a szánkba, hanem akár energiaszeletekként, vagy tehát ilyen fehérje por formátumba beépülnek bizonyos jellemzően snackekbe, illetve ilyen fehérje intenzív ételekbe. Ez a mai trend, vagy ez a mai, amit látunk a piacon, de valószínűleg jövőre, vagy a jövőben ezeknek az aránya ez el fog majd terjedni.
Egyébként, ha lenne egy óriási trendforduló, akkor az emberiség, a 8,5 milliárdnyi ember jelenlegi fehérje fogyasztását lehetne fedezni csak rovarokból?
Ezt nem gondolnám.
Tehát szükség nem lesz azért továbbra is csirkére, pulykára, marhára és így tovább.
Már csak azért is, mert hogy az elfogadása ezeknek a lárváknak, ahogy a szavazás ezt bizonyította.
Nagyjából 20% ilyen tették fel a kezüket.
De itt még egyébként egy elfogadóbb közösség van, meg egy újdonságra nyitottabb közönség, tehát, és annak is talán a teteje. Hát Magyarországon hogyan fogalmazzak meg itt? A mi régiónkban azért a rovaroknak a látványa, meg hogy mihez kezdünk vele, és hogy csináljátok, persze csak ne nekem kelljen. Ez a mentalitás, ez jelen van. Valószínűleg mindenki tudja, hogy elkerülhetetlen, hogy a része legyen az ökoszisztémáknak az ilyen úgymond új hullámos biokonverzió, és nem csak a rovar a megoldás. Tehát, hogy itt olyan biomasszák vannak, meg olyan hulladék, amiket ma hulladéknak hívunk, amiből lehet termékeket csinálni, ugye meg az anyaghányat, tehát az anyagfelhasználást kéne csökkenteni, és abból mi egy porszem vagyunk. Viszont az a célunk ezzel, hogy példát mutassunk, és hogy rávegyünk mindenkit, vagy nagyon sok mindenkit arra, hogy akár vállalatokon belül, akár egy új ötletet létrehozva, de a fenntarthatóság érdekébe cselekedjen, mert hogy ez fog valószínűleg minket megmenteni, vagy egy olyan pályára tenni, ami elfogadható mai fejjel is.
Na erre rácsatlakozom, ahogy mondtad, ez itt egy nagyon nyitott, kíváncsi és felvilágosult közeg, akik itt ülnek. Már nyilván minden ilyen maroknyi közeget meg kell becsülni, mert így megy tovább az információ, de szerinted társadalmi méretekben, ha nem akarjuk megvárni a katasztrófát, hogy elfogjon az élelmiszer, mivel lehetne átlendíteni az embereket, vagy mivel lehetne egy picit edukálni őket, hogy halló, tehát hogy ez a jövő, és muszáj felé elmozdulni.
Hát szerintem a kulcs szót kimondtad, az edukáció. Tehát, hogy lehet ezektől félni, és elfogadom, hogy valaki undorodik tőle, meg fél tőle, azért, mert leharapja a kezét, és hogy ha ki kell belőle a légy, akkor rászáll a hajára, és az büdös lesz, és stb. Stb. Meg hogy rámennek a kukorica földemre, és nem lesz kukoricám. Ezeket a kételyeket mi el tudjuk hesegetni azzal, hogyha transzparensen kommunikálunk arról, hogy egyébként ők mit esznek, hogy mi a folyamata az ő tartásuknak, hogyan dolgozzuk őket fel, és egyébként észre sem veszi az ember, hogyha bekerül egy fehérje szeletbe, vagy pedig a sertés mondjuk ilyen jellegű fehérjét is eszik. Tehát szerintem az edukáció a kulcs egyértelműen, és egyébként erre a fiatalabb generáció sokkal nyitottabb, mint a mondjuk nálam idősebb generáció.
Hát mondjuk az újdonságok tekintetében ez így szokott lenni nyilván, hogy a fiatalok azért nyitottabbak.
Hát meg a klímaváltozás szkepticizmus az talán alacsonyabb a fiatalok körében, mint mondjuk az idősebb generációnál.
De figyelj, mik azok a termékek, mert nyilván tudsz erről, amit mi úgy eszünk, úgy fogyasztunk még mi is, hogy fogalmunk sincs, hogy van benne rovarfehérje. Vannak már ilyenek? Tehát bemegyek egy Spárba, vagy egy Lidlbe, akkor találok ilyeneket?
olyannyira találtok ilyeneket, hogy fel is van címkézve, hogy vigyázz, mert hogy rovar tartalmaz, vagy rovar fehérjét tartalmaz, és külön polcon kell őket tárolni, hogyha emberi fogyasztásra van az a termék kínálva. De egyébként arról, hogy ott van a spárban egy kiló sertéscomb, azt nem fogod tudni, hogy van benne rovar fehérje.
Hát hiszen nyilván nem tudom visszakövetni persze, hogy mi volt az eleje.
De egyébként nagyon sok trend arra mutat, hogy egyébként a felhasználóknak egyre fontosabb az, hogy ott van egy árcédula, hogy az a sertéscomb 1890 forintba kerül, és a jobb alsó sarokban mellé kell majd írni, vagy mellé szeretnénk, hogy írva legyen, hogy egyébként mennyi üvegházhatású kibocsátást generáltunk azzal, hogy ezt az 1 kg sertéscombot, vagy 1 kg csirke mellett előállítottuk, és Nyugat-Európában egyébként már ez a vásárlásnak nem csak az ár a meghatározó, hanem hogy mekkora környezeti lábnyoma van egy adott terméknek. És akkor össze lehet hasonlítani, hogy a csak szójával és egyéb konvencionális takarmányon letetett sertésből készült termék, meg amiben van rovarfehérje, ott mekkora a difi.
És ez nyilván költséghatékonyságban is megmutatkozik, nem?
A mi termékünk, ez drágább, mint hogyha szójából készült fehérjelisztet adnánk az állatoknak. Sokkal jobb a minősége is, viszont azt nem tudjuk ígérni, hogy a következő 5 évben az összes szóját, vagy az összes egyéb konvencionális fehérjét ki fogjuk cserélni a takarmányiparban, azért, mert ennek a terméknek azért drága a bekerülési költség, és ilyen speciális felhasználási eseteinél éri meg jelenleg gazdaságilag ezt belevenni a termékportfólióba. A már említett sertés és baromfinál az a korai életszakasz, azért, mert az gazdasági hasznosulást jelent, vagy profit növekedést jelent ugye a szervezet számára, aki ezt megveszi.
Hát csak tudod, ez neuralgikus pont, mert nem csak a magyar, hanem általában mindenki, minden vásárló tök árérzékeny mindenhol a világon. Tehát azt látom, hogy 1890 a sertéscomb, de 50 liter vizet kellett fölhasználni hozzá, 2400 azért, mert sokkal fenntarthatóbb. A vásárlók 90%-a azt fogja mondani, hogy leszarom a vizet, most már úgyis megcsináltak, itt van, na, jöjjön ez 1890-es.
Nem feltétlenül ebben az árban fogod látni, hanem ugye, tehát ez valamit kicserél, abban a takarmában megeszik egy sertés, viszont magában a sertés combnak az árában nem fogjuk ezt a különbséget látni, azért mert, hogy a már említett sertés mortalitást mondjuk lecsökkentjük, ezáltal azt az árat, amennyivel többet kérünk ezért a termékért, mint amit kicserélünk, azt az adott gazda az realizálni tudja abban, hogy több terméket tudott eladni sertés comb formájában mondjuk. És egyébként az, hogy mi fenntarthatók vagyunk, az nem csak minket tesz zöldebbé, hanem az egész ellátási láncot. Tehát ugye itt lehet hallani arról, hogy ESG célok vannak, meg ESG jelentési kötelezettség, tehát ez a környezeti, szociális és a regulációnak való megfelelésnek egy komolyabb szabályzata következik most, és akár még a finanszírozásban is versenyelőnyt jelent nekünk is, illetve a mi beszállítóinknak, meg a vevőinknek az, hogy mi igazoltan tudjuk csökkenteni mondjuk az üvegházhatású kibocsátást, és ezáltal a mi beszállítóink is olcsóbb hitelhez tudnak jutni. Tehát, hogy nehéz megítélni azt, hogy egy drágább termék az egész értékláncon végig haladva, az egyébként drágít valamit, vagy pedig olcsósít, amellett, hogy fenntarthatóbb, ami mindenkinek elemi érdeke.
Remélem, sokakat inspiráltunk ezzel az elmúlt fél órával. Egyrészt nyilván az ember elkezdhet tudatosabban gondolkodni és tudatosabban táplálkozni, meg mondjuk az élelmiszer pazarlást visszafogni. Ez nekem nagy veszőparipám. De hogy például nálatok a cégnél, ha valakit meg mondjuk ez érdekel, akkor van kapacitás még új emberekre? Tehát kerestek új embereket, akik szeretnének ezzel az iparággal foglalkozni?
Annyira szerettem volna, hogyha kapunk egy ilyen kérdést, de nem beszéltünk meg előre, igen.
De majd azért egy 10 000-re jössz nekem utána.
Jó, vagy egy kiló sertéscombban.
Vagy 100%, ha valaki elmegy hozzátok dolgozni.
Jó. Szóval igen, tehát mi egy relatíve új cég vagyunk. Most költöztünk be egy teljesen új épületünkbe, ami az M0-M4 sarkán van, egy 13 000 négyzetméteres csarnok, és igazából minden területre keresünk olyan embereket, akik a fenntarthatóság iránt elhivatottak, és a mi ilyen irányú vállalati kultúránkba beillenek, tehát a minőség irányítástól kezdve a HR-en át, a szélszen, a minden termelésig, tehát hogy mindenkire szükségünk van, és főleg azokra az emberekre, akik a fenntarthatóság iránt elkötelezettek, és gyakorlatilag úgy beleadnak mindent, mint ahogy mi is.
Na, és konkurencia? Tehát ugye mondtam, hogy 2024-re ti lesztek Közép-Európában a legnagyobbak. Magyarországon terjednek, vagy létesülnek ilyen üzemek, és mi van Európában?
Magyarországon,
vagy akár tengeren túlon?
Magyarországon egyértelműen mi vagyunk a legnagyobbak. Van egy-két kisebb versenytársa, akiknek egyébként teljesen örülünk, meg az európaiaknak is azért, mert hogy maga az iparágunk az annyira kicsi, de Európa szinten meg Amerikát is beletve annyira kicsi, hogy van egy például egy darab skandináv lazac tenyésztő vállalat, akinek körülbelül 10-szer annyi fehérre lisztre lenne szüksége, mint amit ma az egész iparág fel tudna használni, és ő emiatt nem vesz ilyen rovarfehérjét, mert hogy annyira kicsi még arra az iparágnak a mérete, hogy nem éri meg berakni ezt a termék az alapanyag portfóliójába. Egyébként Európában vannak már ilyen nagyobb cégek, Hollandiában, jellemzően Franciaországban, és Amerikában készül most egy akkora giga vállalat, vagy egy akkora termelőüzem, ami a mi tervezett üzemünknél egy nagyjából 15-20-szor nagyobb. Tehát a mi léptékek azok hatalmasak, meg a differenciák hatalmasak lehetnek, szerintem el kell kezdeni. Mi nekünk ez a kezdőméretünk, ez a naponta 15 tonna ebből, ami egyébként nem kicsi, de hogy el lehet képzelni, hogy ha ezt megszorzom 10-zel vagy 20-szal, akkor az mekkora tömegeket jelent, tömegáramokat. Úgyhogy van konkurencia, aminek nagyon örülünk, az iparág még nagyon kicsi, és valószínűleg most állunk valami nagynak a küszöbén, amiben részt fogunk venni.
Amikor elmész bulizni, vagy találkozol egy új társasággal, vagy egy fesztiválon, vagy strandon, vagy, és megtudják, hogy ezzel foglalkozol, mi inkább a reakció? Ez a, te normális vagy? Vagy elkezd csillogni a szemük, hogy úristen, itt van a jövő embere?
Ez egyben a sorrendben szerintem egyébként. Tehát, hogy hogy nem vagy normális, vagy hogy ez miért, vagy hogy biztos, de amúgy nagyon menő. Figyelj, tök büszke vagyok, hogy ismerlek. Nagyjából ilyen reakciók vannak. Valószínűleg az inismeretségi köröm is, hogy is mondjam, az is egy bizonyos szegmensét fedi le a közösségünknek. De én alapvetően pozitív visszajelzéseket kapok az emberektől, akik megkérdezik, hogy amúgy mivel foglalkozol. Úgyhogy én nekem személyes rossz tapasztalatom nincs.
Perce Rajmond volt a vendégem az elmúlt fél órában.
Szia figyelmet, jó szórakozást, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
A műsor a Béton partnere.